Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igét, amin szól hozzánk ez alkalommal, mai újszövetségi igeszakaszunkból, a János írása szerinti evangélium 11. fejezetének 45-től az 52. versig terjedő szakaszból. Ezt a részt helyet foglalva hallgassa meg a gyülekezet, ám legyünk nyitottak arra mindazt, amit mond, amit üzen rajta keresztül a mi Urunk Istenünk. Ekkor sokan hittek Jézusban, azok közül a zsidók közül, akik elmentek Máriához, és látták, amit Jézus tett, tudnilik, Lázárral. Némelyek pedig közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, mit tett Jézus. Összehívták tehát a főpapok és a farizeusok a nagy tanácsot, és így szóltak, mit tegyünk? Ez az ember ugyanis sok jelt tesz. Ha egyszerűen csak hagyjuk őt, mindenki hisz majd benne. Aztán jönnek a rómaiak, és elveszik tőlünk a helyet is, a népet is. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik. Ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, ha egyetlen ember halljon meg, sem hogy az egész nép elvesszen. Mindezt pedig nem magától mondta, hanem mivel főpap volt abban az esztendőben, megjövendölte, hogy Jézus meg fog halni a népért. És nem is csak a népért, hanem azért is, hogy Isten szétszórodott gyermekeit egybe gyűjtse. Az örökkévaló Isten tegye áldottá gyümölcsözővé az ő igét a mi szívünkben. Jöjjetek, álljunk színe elé, és imádságban szólítsuk meg őt. Mennyei édesatyánk, hatalmas, szent, fenséges Isten, köszönjük neked, hogy itt lehetünk egy csendes órában te előtted, te veled és egymással. Köszönjük neked, édesatyánk, hogy összegyűjtöttél minket itt most erre a helyre, hogy a szívünkhöz szólj. Köszönjük, hogy együtt lehetünk örvendezők, háladók és gyászolók. Együtt lehetünk mindnyájan olyanok, akik többre vágyunk, akik olyanra vágyakozunk, amit ember meg nem adhat. Ezért várjuk az igét, a te üzenetedet. Várjuk a lelket, a te szent lelkedet, hogy a te lelked által szólaljon meg közöttünk az élő üzenet, amely valóban megvigasztal, amely valóban elénk tárja a háladásnak számtalan okát, és legfőképpen azt, amit az Úr Jézus Krisztus által tettél értünk. Dicsérünk téged, mennyei atyánk, hogy vigyáztál ránk, hogy akkor is ott voltál, amikor éppen fájdalom ért, hogy erőt adtál és erőt adsz a gyász hordozásához, hogy adsz új örömet, amikor elérkezünk életünknek egy-egy fontos pontjához, pillanatához, és adsz örömet abban, hogy mi egymásnak is tudhatunk örülni. Urunk, kérünk téged, taníts most minket böjtölni. Taníts arra, amiről ez a vasárnap és az előttünk szóló időszak beszél. Hadd lássuk meg a te ígéd üzenetét, hogy a böjt áldássá legyen számunkra. Ne kényszerré és ne üres szokássá, hanem valóban azzá, amivé te teszed. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te magad mutattad meg, mit jelent ezt megélni, mit jelent böjtölni, mit jelent lemondani hatalomról, dicsőségről, fantasztikus lehetőségekről, vagy akár hétköznapi egyszerű dolgokról. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy nem csak előttünk jártál, hanem itt jársz ma is közöttünk. Te nem csak tanítottál, hanem éltél. Te nem csak szép dolgokat mondtál, hanem megvalósítottad, amit ígértél. Így kérünk most is, valósítsd meg, hogy fiatalok és idősek, mindnyájan, akik hallunk téged, hadd szálljunk magunkba, hadd figyeljünk rád, és hadd legyen az életünk valóban Krisztus követésé. Te rólad neveznek minket, Urunk, keresztjénnek, de vajon méltán viseljük ezt a szép nevet? Készíts minket, készíts arra, hogy a szívünkben végleg eldőljön, aztán nap mint nap eldőljön. Nem akarunk máshoz ragaszkodni, nem akarunk mást követni, csak téged. Nem akarunk másban bizakodni, csak a te szeretetedben. Így kérünk most is, légy itt közöttünk, és te szólj hozzánk. Amen. Kedves testvéreim, Istennek az az igéje, amely személyesen megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván az ő lelke által. Írva található az olvasott szakaszban a János evangéliuma 11. fejezetének 49. és 50. versében. Itt így szólít meg minket Isten igéje. Egyikük pedig, Kajafás, aki főpap volt abban az esztendőben, ezt mondta nekik: ti nem értetek semmit, azt sem veszitek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Nem veszitek észre, mi jobb nektek? Fordul oda a nagy tanács tagjaihoz Kajafás főpap. Mi jobb nektek, emberek? Tisztában vagytok vele? Végig gondoltátok? Végig gondoljátok, testvérek, mi jobb nektek? Mert itt most Böjt első vasárnapján is ennek átgondolására hív, és bátorít minket Isten igéje. Mi jobb nekünk? Válasszuk azt, ami valóban jobb. Egy főpap, aki most megszólal, méghozzá Isten ügytervének a legmélyebb titkát mondja ki. A váltság titkát. Egy ember fog meghalni helyettetek. A népért, sőt, utal rá János evangélista, hogy nem csak azért a népért. Egy ember halt meg a székesfehérvári templomban ülőkért. Egy ember halt meg valamennyiünk helyett. Az Úr Jézus Krisztus. Isten ügytervének ez a csúcsa, a szíve, a leglényege. Egy ember sokak bűne helyett. Sokak bűnéért és sokak. Ha ezt nem értjük a kereszténység lényegét. Ha ennek nem tudunk örülni, akkor semminek sem tudunk örülni. Ha ez nem késztet arra, hogy újra gondoljam az életemet, akkor vajon mi késztet arra? De ki mondja ez a főpap? Egy fog meghalni a népért. És a nép így lehet szabad. A nép így lehet üdvözülő nép. A nép vigasztalást nyer. A nép élő reménységben élhet. Öntudatlanul, mert nyilván ezt már nem gondolta így magában át Kajafás, öntudatlanul azt is kimondja, jobb, ha a Messiás szenved és meghal, mintha királyként érkezik. Jobb, ha szenved és meghal, mintha királyként érkezik, mert előbb a népnek, előbb az én életemnek megváltóra van szüksége, és csak utána királyra. Előbb olyan valakire van szükségem, aki a bűnöm terhét leveszi rólam, és utána van szükségem arra, hogy legyen uram, királyom, aki vezet engem. Tulajdonképpen ez az üzenet is benne rejlik ennek a főpapnak a szavaiban. De tudjátok, az a különösebben az egész történetben, hogy ezt az Isten üdvözítő tervének a szíve lényegét kimondja ki. Egy szadduceus hitű és a római hatalom által kiválasztott és kinevezett vallási vezető. Szadduceusok közül kerültek ki a főpapok abban az időben, és a szadduceusokról tudjuk, hogy például tagadták a feltámadást. Sőt, az emberi lélekkel kapcsolatban is nagyon különös, furcsa nézeteket vallottak, amelyek nem egyeznek a bibliai üzenettel, az akkori ószövetségi kijelentéssel. És olyan emberek voltak, akiket a római hatalom választott ki a főpapságra, és nevezett ki, akik megalkuttak a hatalommal, akik pénzért csinálták, akik hatalom éhségből és opportunizmusból kerültek ebbe a pozícióba. Ez a Kajafás ilyen főpap. Sem a hitében, sem mondjam így a gerincességében, nem példakép sem ma, sem igazából akkor. Olyan valaki, akit a hatalom segít ebbe a pozícióba, gondoljunk történelmi példában, pont úgy, ahogy a náci Németországban a vallási vezetőket, az akkori rezsim, uralom, a szovjet blokkban élők, Kelet-Európában élőknél a szovjet hatalom segített oda egy-egy egyházi vezetői székhez. Pontosan ilyen megalkuvó, hataloméhes és a hatalmat kiszolgáló ember, ez a Szadduceus is, aki éppen most a főpapi tisztségben ül, vagyis Kajafás. Egy ilyen embert használ fel Isten? Egy ilyen emberen keresztül szólal meg az evangélium lényege? A váltság? A legnagyobb örömhír, ami valaha elhangzott a világon? Egy ember fog meghalni, hogy ti élhessetek. Neki, Kajafásnak csak a politikai hatalom és a túlélés számít. Ő még azt sem hitte, azt sem várta, amit egyébként a farizeusok ugyanabban a nagy tanácsban. Mert a farizeusok legalább várták, hogy a messiás király lesz, és persze azt is várták, hogy szentesíti az ő szigorú törvényértelmezésüket. És azt is várták, hogy nem kerekedik föléjük sem tanításban, sem csodák által. Na, itt kapcsolódtak a farizeusok a szadduceusokhoz, mert a szadduceusok ugyan alapvetően szabad elvű nézeteket vallottak, a farizeusok meg nagyon szigorú, kegyes életet hirdettek, nem feltétlenül éltek, hirdettek. Látszólag tehát nagy a különbség a két csoport között, a két mondjuk így frakció között a korabeli nagy tanácsban, de összekapcsolódtak, amikor Jézusról volt szó, mert a farizeusokat mély irigység töltötte el, irigyek voltak Jézus csodáira és népszerűségére. Így mégiscsak kezet fogtak a szadduceusokkal, és együtt mondták ki, el vele, el kell pusztítani. Kajafásnak sem a szenvedő szolga nem sokat jelenthetett, amiről Ézsaiás próféta az 53. fejezetében ír, sem az nem izgatta különösebben, hogy a messiás majd Dávid király utódja lesz Isten rendelése szerint. Nem érdekelte Lázár feltámasztása sem, feltámadása sem, és a bizonyított csodák, megjegyzem, hogy éppen a nagy tanács és Jézus ellenségei igazolják legjobban, hogy Jézus csodákat tett, méghozzá sok csodát tett, hiszen egy percig sem vitatják. Egyszerűen szembesülnek vele, hogy rengeteg csoda történik Jézus által, és éppen ezért a nép egy része kezd benne hinni. Nem vitatják a csodákat, mert nem lehetett vitatni, mert mind megtörtént. De nem érdekli Kajafást, ez sem, az sem, csak a hely és a nép, ha emlékeztek. A hely, az a templom, szimbolikusan az ország közepe, a hatalom centruma, és a nép, amely hódol a főpap előtt, és amely többnek tartja, mint vallási vezetőt. Csak ez számít, a hely és a nép, a pozíció, el ne vesszen. Semmi más nem érdekes. És ő a főpap. És őt mégis fölhasználja Isten. Elém került egy interjú, amit Dunántúli egyházkeretünk püspökével készítettek most a napokban, a parókia portálon lehet elolvasni. És amellett, hogy sok érdekeset mond el az életéből, megtapasztalásokból, hálókokat sorol fel, meg mint magánember, hogy éli meg ezt a szolgálatot, ezt a kihívást, azért többek között azt is megjegyzi, és ez lett az interjúnak a címe, hogy nincsenek illúziói. Nincsenek illúziói, mert ahogy belelát az egyház életébe, ezt mondja és ezt vallja, hogy az egyházban is bármi megtörténhet. az egyházban is bármi megtörténhet. És tudjátok, amikor így elgondolkoztam, önmagam fiatal kora jutott eszembe, és eszembe jutott az a mélységes, hát kimerem mondani így előttetek, hogy megvetés és lenézés, ahogy én azokra a vezetőkre tekintettem, akiket még az AEH juttatott hatalomba, az Állami Egyházügyi Hivatal a rendszerváltozás előtt. Eszembe jutott, hogy micsoda ítélkezés volt bennünk, na hát ezek aztán kiszolgálják azt a rendszert. És milyen megdöbbenéssel hallottam, meg olvastam, meg voltak itt aztán módon volt megismerni nyugdíjasként, és hallottam, hogy mi mindent tettek ők az evangélium ügyéért, misszióért. Azért, hogy mi, kis fiatalok, meg aztán az én édesapám nemzedéke, titokban legalább, de foglalkozhasson gyerekekkel, fiatalokkal, ami akkor tilos volt. És hogy mégis megtettük, és nem kerültünk börtönbe, amögött ott voltak a korabeli kajafások. Isten felhasználta őket is. És most bődben járván azért állított meg mindezt testvérek, mert azt kell meglátnunk, hogy nem kellene végre nagyon komolyan bőjtöbe kezdenünk az ítélkezésben. Bőjtbe kezdenünk abban, ahogy mi megjegyzéseket teszünk. Ahogy mi olyan sommásan meg tudjuk mondani, hogy a másik az miért nem jár jó úton. És mindig a másikról tudjuk, hogy miért nem jár jó úton. És az nem kell egyházi vezetőnek lenni. Elég, hogy gyülekezeti tag legyen, családtag legyen, a padban mellettem üljön, vagy két paddal arrébb. Itt kezdődik a bőjt, amikor az ember elcsendesedik és rádöbben, hogy na hát én ezt nem gondoltam volna, kajafást nem használhatja Isten, egy ilyen szaduceust, egy ilyen megalkuvó talpnyalót, egy ilyen pénz- és hataloméhes valakit. És mégis Isten általa mondat ki egy nagyon mély igazságot, itt, ebben a helyzetben. És úgy magamba szállva, hadd adjam tovább nektek, hogy igen, Isten megítélt. Milyen alapon gondoltam én, amit gondoltam az akkori vezetőkről, vagy milyen alapon ítélkezem én bárki fölött is? Ma is lehetnek kajafások? Hát lehetnek, testvérek. De itt kezdődik közöttünk, velünk, mert vajon a nehéz kihívásokkal szemben nem kell majd szembenéznünk és állást foglalnunk az Úr Jézus Krisztus mellett. Nem csak az egyházi meg a világi vezetőknek feladata ez. Persze tőlük várjuk, meg ők vannak a frontvonalban ma is. Mit tesznek? Behódolnak, vagy ellenállnak? Mi ugye nézzük távolról őket, és ha behódolnak, akkor kész az ítéletünk. Mert igen, új kihívások. Nem, a maiakat, a mai vezetőket nem az Állami Egyházügyi Hivatal nevezi ki, és nem a náci Németország. A mai vezetőket mi választottuk, de vajon hogy reagálnak, amikor jön teljes erővel például egy skandináv zenekar, csak egy kicsi példát emelek ki, nagy fesztiválon fognak itt föllépni, nem sokára Magyarországon. Ahogy hirdetik magukat, buli lesz, buli teljes erőből. De nem lesz pia, és a fiúk és a lányok külön alszanak ezen a fesztiválon. Ez elég? Ettől lesz keresztjén? Persze el fogod hangzani. Ige hirdetés is, és más is. De ez elég? Ettől lesz az áldott? Amikor közben tombolnak is, hogy lejátsza, megnézi az ember az előzeteseket, meg hát tavaly is voltak már itt, hát merem azt mondani, hogy én fiatal koromban bevallom, egy-két rockkoncerten részt vettem, na már nem dicsekszem bele, de teljesen ugyanaz. Tiszta örjöngés. Jó, nagyon becsülöm, tisztelem őket, hogy alkoholmentes az egész. Azt is tisztelem és egyetértek, hogy ne aludjanak már együtt a fiúk meg a lányok. Majd eljön annak az ideje, amikor Isten előtt összekötik az életüket. De ettől lesz keresztjén? Ettől itt minden oké? És viszik a fiataljainkat, vonzák, mint a mágnes. És mit csinál az egyház, és mit csinálnak az egyházi vezetőink? Újra és újra fölkérdezik, vagy megkérdezzük, na, kedves Kajafás, akkor most mit mondasz? Ettől lesz keresztjén? Ez elég? Vagy más, egész más. Igenis jön, és előbb-utóbb mi is szembesülünk vele. Most akkor az egyházunk összeadja az egyneműeket, vagy nem? Most akkor beiktatunk homoszexuális papokat, lelkészeket, vezetőket, vagy nem? Hát vannak országok, ahol ezt már megteszik. Mi a jobb? Mi a jobb nektek? Ezt kérdezi az ige. Tudjátok, mi a jobb nektek? Hát lássuk meg itt először is tehát azt, hogy Isten felhasználta Kajafást, nyilván nem mindenre és abszolút nem mindenben egyetértve vele, de felhasználta ezt a megalkuvó, teológiai értelemben liberális, hataloméhes főpapot. Kész vagyok-e, és ez már a mi kérdésünk, mai kérdésünk, kész vagyok-e az idei böjtben a kritikámat imádságra, közben járó könyörgésre felváltani? Böjtölni az ítélethozatalban, böjtölni a kritikában, és helyette, hiszen a böjt az mindig csere, valami helyett valamit csinálok, ez a böjt lényege, valami helyett valamit csinálok, kész vagyok-e az ítélkezésemet imádságra váltani, közben járó könyörgésre átformálni. Mi a jobb nekünk? Gondoljátok végig. Mi a jobb a gyülekezetnek, a mai gyülekezeteknek? Ha a hitben erőtelent, vagy a tévejgőt letámadjuk és eltaszítjuk, elriasztjuk, elriasztunk embereket az Isten népétől, vagy ha böjti önmegtagadással a formálásukat választjuk úgy, ahogy Pál tette. Nem kell újat kitalálni, nem kell a csőben a lukat fölfedezni. Ahogy Pál mondja, az 1 Korintus 9-ben olvassuk. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Tehát az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket. Mindeneknek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Ez megalkuvás, testvéreim. Ez áldásvesztés. Fennáll ennek a veszélye. Épp ellenkezőleg ez a böjt lényege, amit itt Pál apostol leír. Mert aki a Szentlélek gyümölcseit termi, az az Isten gyermeke. És hadd idézzem, talán fejből is sokan tudjátok, de olvassuk csak most el, minden különösebb magyarázat nélkül. A Galata 5.22-23-ban mit ír az ige? A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. És mit tesz hozzá az apostol? Hogy akik eszerint élnek, akik a lélek gyümölcseit termik, azok ellen nincs törvény. Nincs Istennek egyetlen kifogása sem, ha a lélek gyümölcseit termi az életem. De azt teremje, és itt utalok vissza, amit fölvetettem ezt a bizonyos fesztivál kérdését, hát hol van ott a szelídség, testvérek, amikor mindenki, mint a, nem mondom hogyan, szóval tombol. Amikor Jézus meg azt mondja, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd és alázatos szívű vagyok. És itt van, hogy a Szentlélek gyümölcse a szelídség. De aki ezt éli, az ellen tényleg nincs kifogása Istennek. És aki ezeket termi, azok az egyetlen törvénnyel sem kerül szembe. Isten akaratával nem kerül szembe. Aki mer szeretettel gondolni egy kajafásra, az ellen nincs törvénye Istennek. Nincs áldásvesztés. Értitek? Egyetlen egy szava sincs azok ellen, akik a Szentlélek gyümölcsét termik. Szeretetet, örömöt, békességet, szelídséget, jóságot és a többit. Mi a jobb nekünk? Az igazság, a tiszta tan, tökéletes képviselete és védelme, vagy a Szentlélek vezetése? mi a jobb, aki minden tévtanítást le tud leplezni, de nem a Szentlélek által él, az mire használható az Isten országában? Higgyétek, úgy kérdezem ezeket, hogy mindig magamat is kérdezem. Hiszen nekem is szívügyem, és minden hívő embernek szívügye a tiszta tan, mert az ige elénk tárja ezt. És mégis újra és újra ezzel szembesülök, akkor most mi a jobb? Ha én minden tévtanítást le tudok leplezni, de nem a Szentlélek által élek, akkor mire vagyok használható? Mire használ engem vajon Isten az ő országában? Az igazi böjt az így szól, olvasva tovább a Galata 5-ben Pál tanítását. Akik pedig Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Mit mond Pál? Az, hogy feszítsem meg azt a nagy szenvedélyes kívánságomat. Mert én szenvedélyesen tudom kívánni, amit én jónak tartok. Szenvedélyesen tudok kiállni, bár csak ne ez az opportunista kajafás mondta volna ki ezt a nagyszerű proféciát. Bár csak az Úr igaz gyermeke volna minden egyházi vezető. Bár csak az egyházi intézmények is csupa újjászületett, tanított és hitben érett munkatársakkal volnának feltöltve. Igen, ez a vágy, ez jogosan él a szívünkben, de a böjtben arra tanít Isten, hogy akik Krisztus Jézuséi a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt, ha lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Azt üzeni, testvérek, az Úr minnyájunknak ezen a hitetlen és elvilágosodott kajafáson keresztül, hogy jobb nekünk, ha böjtöt tartunk. Böjtöt a beszédben, a megjegyzésekben, az elhatárolódásokban, a jobban tudásokban, a magunk méltóságának metakommunikációjában. Mert tudjátok, a magunk méltóságát, hogy tudnilik, én méltó vagyok arra, hogy itt legyek, én méltó vagyok az Isten szeretetére, én méltó vagyok arra, hogy jó reformátusnak tartsanak, ezt a mi méltóságunkat, ezt nem csak direktben, sőt, sokszor nem direktben kommunikáljuk, mutatjuk, hanem meta, vagyis átvitt, közvetett értelemben. Közvetett módon szólnak a gesztusaim arról, hogy hát én azért mennyivel jobb vagyok, mint azok a korabeli egyházi vezetők, akik alatt kezdtem én a pályámat. Mennyivel jobb vagyok, mint ma a templomon kívül élők, de még a templomon belül élőknél is. Csak az a baj, hogy ez nem igaz. Ez nem igaz. Nem vagyok jobb, de közöttünk egy sincs, aki jobb. Isten kegyelmére szorulóak vagyunk mindnyájan, valahányan. Ha Isten azt az egyet oda nem áldozza helyettünk, mindnyájan elveszünk. De Isten oda áldozta azt az egyet helyettünk, hogy mi megmeneküljünk. Jobb nekünk, ha őszintén megalázkodva bűnbánatot tartunk, így jövünk az Úr asztalához is. Jobb nekünk, mintha az igazság bajnokaiként az utolsó napon majd híjával találtatunk. Ugye Dániel könyvét hadd idézem ide példaként, többen emlékeztek rá, az 5. részben olvassuk, 22. vers. De te, Bélsaccár, aki fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. Tudta, hogy mi történt. Korábban, az előtte való nemzedékekben tudta, látta, hogy mit cselekszik Isten, de nem alázta meg magát. Ezért, így folytatja a 27. versben Isten igéje, a tekél, ez az idegen szó, amit ez a király kellett, hogy olvasson a falon, ez azt jelenti, megmért téged az Isten, és könnyűnek talált. Mi a jobb nekünk? Az, ha őszintén, megalázkodva, bűnbánatot tartunk. Mert az a legjobb nekünk, testvérek, hogy az Úr egyáltalán nem törődött azzal, kik voltunk, mielőtt a fiát feláldozta értünk. Kérlek, ezt gondoljátok át, és ha lehet, vigyétek haza magatokkal. Az a legjobb nekünk, hogy az Úr egyáltalán nem törődött azzal, kik voltunk, mielőtt a fiát feláldozta értünk. Egyikünknek sem a bűnére, a mocskára, a szemetére, a mulasztásaira nézett. Egyikünknek sem a gőgére, a másik felé mondott bántó szavaira nézett. Egyikünknek sem az irítségét nézte, a szeretetlenségét, a mulasztásait. Egyikünknek sem a tisztátalanságait elemezte. Mindezt tehette volna. De akkor azt mondja, hogy nem érdemes. Ezekért nem érdemes a Szent Fiút föláldozni. De nem nézte. Egyikünk múltját sem elemezte. Mégis odaadta a fiát értünk. Hogyha hiszünk benne, örök életünk legyen, és el ne vesszünk. Ez az evangélium, ez a jó hír. És éppen ezért, mert így bánt velünk az Isten, azt mondja, hogy mi is bánjunk így másokkal. Tartsunk böjtöt mindenféle ítélkezésben, felsőbbrendűségi tudatban, méltóság tudatban. Tartsunk böjtöt minden öndicséretben és önelégültségben, hogy felragyogjon az életünkben a kegyelem, felragyogjon az, hogy Jézus Krisztus váltságából élünk, kegyelemből élünk, nem magunkkal dicsekszünk, hanem ő vele dicsekedünk. Ő vele az Úr Jézusért, az egyért, aki meghalt a nép helyett, aki megtanít ma is alázatban, örömben, hálaadásban élni. Az egész ó és új szövetségi nép elkározott volna, ha éppen ez az egy, az Isten fia meg nem hal. De meghalt, és bármi furcsa, amikor újra és újra az úrvacsorában is, nagypénteken is és a böjtben is felidézzük Jézus halálát, felidézzünk egy szomorú, megrendítő eseményt, akkor a hívő kitör hallelujázásban. Halleluja, dicsérjétek az Urat! Ezt jelenti ugye, halleluja, dicsérjétek az Urat! Miért? Azért, amit kimondott ez az ilyen-olyan, nem ismétlem, kajafás, mert a lélek kimondotta vele. Vegyétek fontolóra, jobb nektek, hogy egyetlen ember halljon meg a népért, sem hogy az egész nép elvesszen. Jobb nektek, a legjobb nektek, akik itt ültök a templomban és halljátok, a legjobb, ami valaha történt veletek a történelem során, a legjobb, hogy az Úr Jézus meghalt helyettetek. Amen. Ének szóban feleljünk az igére, és énekeljük a 395. dicséret második versét, 395. dicséret második verszakát, szeretetben összeforva egy közös test tagjai. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy te tudod, mi a jobb nekünk. Mi az igazán jó, az egyedüli jó. Köszönjük, hogy az volt a legjobb, ami számodra a legfájdalmasabbá lett. Az számunkra a legnagyobb nyereség, a legnagyobb áldás, amiben te bele kellett, hogy hajj. Mert az a jó, hogy magadra vetted minden bűnünket. És nem mérlegelted, hogy ki méltó rá és ki méltatlan, mert ha így keresed, vitatod, ha így kutatod a mi múltunkat, akkor méltán mondhattad volna, ezekért nem érdemes. Ezekért nem meghalni nem érdemes, hanem még csak egy kicsi jót sem tenni érdemes. Nem érdemes ilyen áldozatot hozni azokért, akik ennyit veszekednek, irigykednek, hatalomra vágynak, egymás fölébe kerekednek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, akik mindig megtalálják a maguk jóságára a mentséget és a másik rosszaságára az érvet. Urunk, köszönjük, hogy megállhatunk előtted és kérhetjük, taníts minket böjtölni. Őszinte bűnbánattal megalázva magunkat megvallani, igen, Uram, böjtölni szeretnék a szeretetlenségben, böjtölni a megjegyzésekben, böjtölni mindenféle kritikában, és elfogadni azt, hogy kritikátlanul, mélységes mély szeretettel szeretsz engem. Dicsérünk, magasztalunk, áldunk téged ezért a szeretetért. Áldunk téged, mert nincs rá példa sehol a világban, az univerzumban és a történelemben. Senki soha nem tett olyat, amit te tettél nagypénteken értünk. Magasztaljuk szent nevedet örökké. És így kérünk, Urunk, mint gyermekeid, mint megszólítottjaid, hadd legyen az életünkben valósággá mindez, hiszen a világ provokál sokszor egymást is, hiszen valóban igaz, hogy az egyházban is minden megtörténhet, hiszen emberekből áll. Mindnyájunk életében időnként előtörhet az óemberi természet, irigykedünk, versengünk, egymás fölébe kerekedünk, vagy éppen letaszítjuk a másikat, magunk alá gyűrjük, és így akarunk elemelkedni. Kérünk, Úr Jézus, hajolj le hozzánk, és valóban újíts meg. Köszönjük az úrvacsora lehetőségét. Köszönjük, hogy itt és most megvallhatjuk előtted bűneinket. Köszönjük az ígéretet, hogy ha megvalljuk azokat, te megbocsátasz és megtisztítasz minden gonoszságtól. Köszönjük, Urunk, hogy élsz, hogy hallasz, hogy előttünk jársz. Köszönjük, hogy áldott lelked munkálkodik, és a te ígéd szól. Köszönjük, hogy olyan országban élhetünk, ahol nem üldöznek minket a hitünkért, de bizony olyan országban élünk, ahol sokan keresztjénként elhallgatják az igazságot, azt az igazságot, hogy nem vagyunk méltók semmire, minden kegyelem, amit kapunk, amit kaptunk, és amire számíthatunk, az továbbra is csak és egyetlen egy, a te kegyelmes hozzáállásod. Erre az egyre számíthatunk, Urunk. Könyörülj rajtunk, hogy gyülekezeti tagként, egyházi vezetőként, vagy akár politikusként legyenek olyanok közöttünk, egyre többen, akik vallják és hirdetik. Egyedüli reményünk, ó Isten, csak te vagy. Akik valljuk és hirdetjük, hogy az esélye Magyarországnak és a magyar nemzetnek egyetlen egy, hogy böjtölve, magába szállva, belekapaszkodik Úr Jézus Krisztus a te kezedbe, és téged enged, hogy vezessen. Te légy Urunk, te légy királyunk, te légy a mi vezetőnk. Így kérjük, lépj oda a mi egyéni életünkhöz is. A gyászolóknak te adj igaz vigasztalást, a betegeknek gyógyulást, a megszomorodottaknak örömet, az örvendezőknek hálaadást. Légy ott, Urunk, a mi vezetőink életében, legyenek azok egyháziak vagy világiak, hallgass meg kiáltásukat, és tanítsd őket kiáltani. Légy ott, Urunk, a határon túl, ahol dörögnek a fegyverek, ahol annyi igazságtalanság történik. Külön kérünk kárpátaljai testvéreinkért, de mindazokért, akik mai határoinkon túlélnek. Állj melléjük, Urunk, és hallgassd meg imádságaikat. De könyörgünk azokért, akik messzebb vidékeken szenvednek, sőt halnak meg, csak azért, mert hozzád tartozónak vallják magukat. Kérünk, te fékezd meg a sötét erőket, amelyek a keresztényeket pusztítják. Kérünk, könyörülj rajtunk, hogy otthon is, a munkahelyen, iskolában, bárhol, ahol járunk, hadd legyünk a te követeid, hadd legyen a mi böjtünk igaz és szent, Hadd böjtöljünk mindabban, ami visszafog, ami rossz, ami lefelé húz, és hadd éljük meg azt, ami felemel, ami rád mutat, és téged dicsőít. Így kérünk, hallgass meg imádságunkat, és áldott szent lelkeddel maradj mi velünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után, ami Urunknak, az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami Atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mi velünk most és minden időben. Amen.